Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aléna mai vendége pedig Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát kezdjük mindjárt 2009-es hiánycéllal, és annak hát legalábbis úgy tűnik most ebben a pillanatban, hogy teljesülésével, tehát nincsenek még végleges számok, de elvileg önkormányzatoknak ugye 3,6% a hiány, és a pénzügyminiszter legalábbis azt mondja, hogy elképzelhető, hogy még a 3,9%-ot sem éri el majd a végleges szám.
Hát azt gondolom, hogy ez egy reális felvetés, két fajta magyarázata van. Az egyik, hogy a terület, tehát többféle önkormányzat van, amiből a nyugdíj, egészségügy és a külön állami alapoknak a beépítésére nemzetközi előírások vannak, hogy ebből mennyit, hogy és milyen módon kell bevenni abba, amit az államháztartás összesen, tehát angol general governmentnek hívják, ami a teljes államot mindent magában foglal. Az területi önkormányzatokkal kapcsolatban azonban nem ez a helyzet, mert a Magyarországon a területi önkormányzatoknak az alkotmány és az alkotmánybíróság ítélete igen nagyfokú önállóságot adtak, és ehhez tartozik még az, hogy a számviteli rendben hát elég nagyfokú rugalmasságot biztosítanak számukra, tehát mind a tartalékok tekintetében, betétképzés tekintetében, mint pedig az, hogy mi az, amit egy adott évben ki lehet mutatni. Nagyon rövidre
ez fogom. Mit jelent konkrétan?
Hát ez azt jelenti, képzelni? Hogy mondjuk egy családi vállalkozás, egy KFT, egy BT, nem beszélve egy részvénytársaságról, az elég szigorú szabályok szerint kell, hogy elszámolja az adott időszakban fölmerülő költségeket, az amortizációt, a bért, a mit hova lehet, és milyen módon elszámolni, ezt szigorú szabályok írják elő, nem utolsó sorban az adó alapvédelme szempontjából. Most a területi önkormányzatoknál sok tekintetben a szocializmus él tovább, tehát ezt eldöntheti adott esetben a önkormányzat vezetése, közgyűlése, illetve hát az első ember, hogy az adott évben befogadott számlák közül melyik az, amit az adott évre ő ütemez és elfogad, és melyik az, amit adott évben még nem terjeszt be a közgyűlés elé, az már következő évben, vagy két év múlva jelentkezik. Hasonlóképpen nincsenek előírások az eladósodás tekintetében. Ugye a csődtörvény Magyarországon szigorú, és az, hogy mennyi hitelt vehetünk föl, azt megszabja, és azért alapszabályként nem vehetünk föl több hitelt, mint amennyi a tőkénk értéke. Hát ezen az alapon Budapestet 3 vagy 4 éve már be kellett volna zárni, mert ugye Budapest adósságállománya meghaladja a könyvben kimutatott vagyonértéket, tehát a 100%-ot meghaladja. Ennek ellenére Budapestet nem csukták be, sőt, hát mint tudjuk, az elmúlt év utolsó hetében döntött még a önkormányzat hitel, további hitelfelvételről. Ugye ez mutatja azt, hogy az önkormányzatok tekintetében egyfelől nagy átalakításra van szüksége, amit szakmai szinten senki nem vitat. Pontosan milyen, az egy nagy vita lesz majd a következő országgyűlésben, másfelől pedig...
Ezt mondjuk körülbelül 3 országgyűlés óta.
Ez igaz, csak mondom, hogy ez úgy tartozik ide, hogy most az, hogy az önkormányzatokban megjelenő eladósodás, ami egy nem jelentéktelen összeg az idei évben, ebből mennyi jelenik meg az államháztartás nemzetközi szervezeteknek és befektetőknek is prezentált kimutatásában, az jelentős részben döntés kérdése, még hozzá alapvetően az önkormányzatok és kisebb részben a pénzügyminisztérium döntésének a kérdése, még mondjuk az, hogy a nyugdíjalapnál vagy az egészségbiztosításnál mi történik azzal, mi a teendő, vagy Nemzeti Bank veszteségét, hogy kell számolni, és egyértelmű szabályok vannak, itt nincs játéktér, és emiatt én azt gondolom, hogy ez a fajta számviteli mozgástér lehetőséget ad arra, hogy a kormányzat eléri azt a célját, amit mondott, hogy tervezetnél kisebb legyen a hiány 2009-ben, 2010-ben pedig, hát ugye két kormány között oszlik meg a felelősség, és hogy 2011 elején egy hasonló beszélgetésben meg azt fogjuk mondani, hogy 3-8-at terveztek, és lett belőle 5-6-7, vagy akármennyi, akkor az már nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ez az oszkúr, vagy az ő utódjának a Bajnai úr vagy az utódjának a felelőssége, mert hát ugye ez a kettő egybe folyik. Egy
kicsit részletesebben is beszélnék, de már maradjunk a 2009-es számom, hogy azt mondta, hogy két dolgot kell mindenképpen
sorolni. Nem mondtam, hát ez a hibernátság, tehát azért én örülök annak, hogy a magyar fizetési mérleg az közel kiegyensúlyozott, mert hogyha nem lenne az, akkor nagyon nehezen tudnánk az országot finanszírozni, ugyanakkor látni kell, hogy itt most konkrétan arról van szó, hogy már nem csak vasárnap tartunk zárva, hanem szombaton, pénteken, sőt most már csütörtökön is. Hát ugye ebben az esetben, ugye 4 napot nem fűtjük a üzletet, akkor a fűtésszámlánk alacsony, nem foglalkoztattunk annyi embert, magunk is a 3 napot bent tudunk tölteni, akkor kisebb a bérköltségünk, tehát nyilvánvaló. Most azt nézzük, hogy a vállalkozásnak a költségszintje hogy alakult, tehát nyilvánvalóan alacsonyabb, bevétele is alacsonyabb. Elérhetünk egy egyensúlyt, de ezt az egyensúlyt úgy érjük el, hogy 4 nap zárva tartunk, akkor ez nem nagyon jó, már pedig itt most az történik, hogy amiről nem beszéltünk, ugye a termelési és foglalkoztatási adatok, exportadatok, ezek mind gyalázatosan rosszak, most nem túlzok, hanem hát 20 éve ilyen nem volt, egyszer csak 91-ben, amikor a keleti piac összeomlott, hogy a magyar kivitel visszaesett volna, hát ez elég régen volt már, idősebbek emlékezhetnek csak rá, és hát ugye ez magyarázza a bruttóhazai termék összehúzódását, és az, hogy vannak más országok is, ahol a bruttóhazai termék összehúzódott, ez minket nem vigasztal. Különösen, mert tudjuk, hogy a világgazdaság összehúzódása csak 1,2% volt, ehhez képest, ami 6,7%-unk, ugye 5-szörös túlteljesítést jelent. A munkanélküliség tekintetében lehet mondani, amit a kormány szóvivő mondta, hogy vannak országok, ahol még rosszabbak a mutatók, mint ami 10,2%-unk, ami nyilván negyedik negyed évre
hát még magasabb lesz. 10,5%
a novemberig. És még magasabb lesz decemberben, és még magasabb lesz január februárban szezonális okok miatt, de hát ugye ez a mi problémánk, nem a, és ez is azért az uniós átlagot meghaladó érték, tehát én azt gondolom, hogy ugye önmagában véve a hiánycélt értékelni anélkül, hogy a többi teljesítménymutatót is figyelembe vennénk, hogy ez a hiány, ez ugye azért olyan kicsi, a fizetési mérleg hiánya is, meg az államháztartása is, mert hogy a gazdaság hibernálva van, mert nem termelünk és nem foglalkoztatunk, azért ez a történetnek a szerves része.
Az mennyire van benne, hogy többek szerint bizonyos kiadásokat, amelyek ebben az évben lettek volna esedékesek, azokat ebben, illetve most már múlt évben lettek volna esedékesek, azokat ebben az évben fizették ki?
Hát azt gondolom, hogy az egy tétel, és több ilyen elemző műsorban próbáltuk ezt már többekkel föltárni.
Elsőlátásra nem tűnik nagyon soknak a MÁV-nál 20 milliárd, itt 6 milliárd, ott 4 milliárd, tehát nem tudom, hogy ez mekkora.
Ennek teljesen igaza van, hogy ha most mondjuk 10 éve vagy 15 évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy volt egy vagy két tétel, amit elrejtettek, hogy jött a következő kormány, és intően felemelte ujját, és azt mondta, hogy lám, itt ez a két tétel, amivel hát ugye megszépítették a kiadásokat, és ezt kell bevallani ahhoz, hogy teljes legyen a mérleg. Most nem ez történik, hanem láthatólag a pénzügyekben jártas emberek működnek, és ahogy említette, rendkívül sok kis részből áll össze. Ugye ezekben a beszélgetésekben legalább egy 30-40 tételt tudtunk már összeszedni, hogy itt nem fizettek, ott nem fizettek, itt nem lehet tudni, ott nem lehet tudni. Hát most csak egy extrém példát mondok, ugye, hogy az egyházakról azt tudjuk, hogy az állam fogja őket támogatni, de hogy mennyivel, ugye, hogy az elég jelentős összegekről lehet itt szó, hát annak függvényében, hogy mondjuk akarjuk-e, hogy bedőljön a Mátyás templom, vagy nem, hogy zavar-e bennünket, hogy a Magyarország legrégebbi temploma, a belvárosi, az ugye 5 év óta romokban hever, vagy nem zavar. Hát ugye ennek függvényében itt mindenféle számok lehetnek. Nem tudjuk, hogy mennyi, mert nincs benne a költségvetésben, hogy ez mekkora összeg, és hát különféle értelmezések lehetségesek, és ezt vég nélkül lehet mondani, ugye az iskoláknál, a kórházakról biztosan tudjuk, hogy adósságot halmoznak föl, és ha betartanák az összes pénzügyi szabályt, nem lehet nem műtéteket végbe vinni, ezt nem lehet. Tehát végig kell ezen a dolgon menni. Én azt gondolnám, hogy ezekből a tételekből, áthúzódó tételekből egy körülbelül hát egy másfél százalék pontnyi dolog jön össze, és hát a Nemzeti Bank inflációs jelentésében szerepel ez a bizonyos 2,7%-os többlethiány, amit hogyha különféle cégek konszolidációját is bevesszük, meg el nem számolt értéket is elszámolunk, azért, hogyha ezt a várható mondjuk egyszerűség kedvéért 4%-os hiányhoz hozzáteszük ezt a 2 hetet, az ugye már 6-7, ehhez még mondjuk ilyen 1% ilyen-olyan elszámolások, hogy áthúzódik, hogy mondjuk a MÁV-ot megkérték, hogy ne igényeljen vissza 2009-ben 20 milliárd forint áfát, és ezt 2010-ben a céget ismerve csak szükségük lesz rá, visszaigénylik. Hát akkor ezekből kijöhetnek azok a számok, amiket a legborulátóbbak emlegetnek, hogy akár 7%-ot is meghalad a hiány. Én ettől nem fogok szívinfarktust kapni, mert én sokkal jobban zavar, amit mondtam, a hibernátság.
Igen, tehát ez a másik nagyon fontos, amit érintettünk is már részben, hogy mintha egy picit túl sok szó esne erről a hiányról, és hát nem tudom, hogy mennyire fontos, tehát mondom, ezt részben érintettük már, hogy nem fontosabb-e az, hogy mekkora adóssága van Magyarországnak, nem fontosabb-e az, hogy a munkanélküliség most a legfrissebb adat, mert 10,5%, és ahogy beszéltük, ez nyilvánvalóan még várhatóan nőni fog.
És az, többi, hogy mi a többi. Fontos, ez egy szubjektív kérdés. Ugye én ismertem egy kiváló irodalomtörténészt, Lukácsi tanárt, aki meg tudott arról győzni, hogy nincs fontosabb dolog a világon annál, mint a 16. századi Magyarországon kinyomtatott latin nyelvű imádságos könyvek szerkezetének és tanításának a feldolgozása. Neki ez volt a fontos. Én azt gondolom, hogy hát ez egy megítélés kérdése a mostani kormány számára, ami magát egy ideiglenes kormánynak deklarálta, hát most mindegy, hogy minek hívjuk, korlátozott időre, korlátozott mandátummal. Nyilvánvaló, ami azt jelenti, hogy nagy érdemi társadalmi gazdasági kérdésekhez nem tud hozzányúlni fölhatalmazás és parlamenti többség hiány. Nyilvánvaló szűk feladatot kellett szabni, és ők helyesen tették, hogy egy technokratikus célt fogalmaztak meg, egy olyat, amit el lehet érni, nevezetesen az államháztartás hiányát, ami rövid távon elkerülhetetlen, mert hogy...
Jó, de ez ahhoz elkerülhetetlen, hogy a nagyon-nagyon nagy bajból ne legyen még sokkal nagyobb baj, vagy ez egy valódi olyan eredmény, amit abból a szempontból lehet értékelni, ugye most hosszan lehetne sorolni azoknak a hitelminősítőknek, elemzőknek a véleményét, akik azt mondják, hogy Magyarország ezzel a hiánycéllal, ezzel a költségvetéssel jó úton halad, a válságból kilábalva egy nagyon kedvező pozícióban lesz, stb. Stb. Te, ugye cikkek sora jelent meg arról, hogy Magyarországot példaként állítják a térség.
Én azt gondolom, hogy
akkor ez nem igaz?
Két részre kell ezt osztani. Ugye 2008. októberre az 5/4 évvel ezelőtt volt, ez nem volt olyan nagyon régen, amikor az ország lényegét tekintve fizetésképtelenné vált, és ezt a fizetésképtelenséget a valutalap és az Európai Unió meg a Világbank együttes hitelével sikerült elhárítani. Az egy egyszeri intézkedés volt, és ennek alátámasztására a következő negyed években folyamatosan teljesíteni kellett, és mivel a valuta alap meg az Európai Unió pontosan tisztában van azzal, hogy egy rövid idő alatt csodát művelni nem lehet, ezért olyan célokat tűztek ki, amiket meg lehetett csinálni, és miután nekünk nincs hitelünk, ezért a hitelességünket úgy tudjuk biztosítani, hogy egykor a Rodolfo, hogy csak a kezen figyeljék, és tényleg mindig végben megy az, amit ő mondott, mindig elő tudjuk a nyuszit varázsolni a kalapból, és nem történik semmilyen botrány. Ilyen értelemben ez egy siker, amit nem kell elvitatni. 2008. októberre és 2009. decemberre között az ország finanszírozását biztosítani lehetett, az árfolyamot megvédték, a befektetők nem fordultak el Magyarországtól, nem lógunk ki a európai átlagból, ez egy teljesítmény. Tehát ez a történet egyik része, amit nem lehet elvitatni. És van a történet másik része, hogy elmondhatjuk-e azt, amit a kormány ugye sugall, és a ország helyzetét kevésbé ismerő külső hitelminősítők visszhangoznak, hogy hát ugye most akkor elmúlott a válság, akkor jön a föllendülés, mert hát ez csak a modellben van így, ha azt tudhatnánk, hogy a válság az egy konjunkturális jellegű válság volt, amelyik most már elmúlott, és most már jön a növekedés, minden visszaáll a régi kerékpárzsó, akkor mondhatnánk ilyet, már pedig a hitelminősítők által használt ökonometriai modellek, azok mindenre épülnek. Most a kérdés az, hogy ez így van, nem? Nagyon sokan mondják azt, a Paul Krugmantól kezdve Kenneth Rogovic, tehát egészen eltérő közgazdasági iskoláknak a képviselői, hogy nem így van, hogy két dolgot tudhatunk egész biztosan. Az egyik, hogy minden válság után valami más jön, mint a válság előtt, nem térnek vissza a dolgok a régi kerékvágásban, meg kihullannak a mondjuk a legrosszabbul teljesítő szereplők. És másik dolog, amit tudunk, hogy hát ezt a válságot igazából nem oldottuk meg, hanem csak kezeltük, és sok tekintetben ugye a privát szféra válságát, a pénzintézetek, a magán tulajdonképpen pénzintézetek válságát, ezt áttoltuk az állam pénzügyeinek a keretébe, tehát most, amikor korábban magánadósság volt az államadósság, amit mérgezett aktíváknak neveznek a pénzügyi zsargonba, az korábban ilyen-olyan bank befektetési alaptulajdonában volt, most a államkincstár egy bank, vagy egy rossz banknak a tulajdonában van, tehát az adófizetői közösségnek a birtokában van, és hogy ezzel mit fogunk kezdeni, hát erre vonatkozóan ötletek vannak, és ötletelés van a nagy mérvadó gazdaságpolitikai vezetők, a Európai Központi Bank vezetése, az amerikai, vagy az angol, vagy a japán jegybank vezetése, hát nagyon kétértelmű dolgokat fogalmaz meg, és azt mondja, hogy most ezt abba kell hagyni, amit eddig csináltunk, valami újat kell csinálni.
Igen, igaz? Senki nem mondja meg, hogy mit.
Hát vannak ötletek, de a dolog lényege, amit mondtam, hogy az a csőtömeg, ami korábban magán kézben volt, most állami kézben van, tehát az adófizetői közösség, a közhatalom áll érte jót, és valamit kell vele csinálni, aminek következtében egész biztosan tudjuk azt, hogy a világ nem tud visszaállni, legalábbis a fejlett világ, Anglia, Németország, Egyesült Államok biztos nem tud visszaállni arra a fajta növekedési pályára, amelyik a 97-99-es válságot követő majdnem egy évtizedben jellemezte, mert sokkal lassabb növekedés, nagyfokú bizonytalanság, nagyfokú árfolyam ingadozás, sokkal nehezebb finanszírozási lehetőségek, és mindenből adódó alacsonyabb növekedés és foglalkoztatás valószínűsíthető. Emiatt gondolom én azt, hogy hihetetlen felszínes és elhamarkodott azt mondani, hogy most ezt megoldottuk a pénzügyi válságot vissza.
Hát ezt eddig sem tudta megmondani előre senki, hogy ez a válság hogyan fog zajlani, és hogyan fog történni. Most a jövőre nézve sem hiszem, hogy van, aki meg tudja mondani a következő évben pontosan mi történik. Ugye vannak olyan elképzelések, hogy van ez a dupla V alakú válság, hogy itt még lesz egy hatalmas recesszió, és majd csak utána indul fölfelé. Van, aki azt mondja, hogy ez már nem lesz, inkább egy nagyon lassú növekedés, vagy inkább stagnálás, és utána egy viszonylag kiegyensúlyozott és lassú növekedés van. Hát úgyhogy ezt nagyon nem tudják megmondani. Most ebből a szempontból a laikus szemnek, ha azt látja, hogy tulajdonképpen történt valami, egy válság, amit gyakorlatilag bizonyos cégek, bankok, pénzügyi rendszerek, lehet mondani, hogy valamilyen szinten rossz politikája, rossz hitelkihelyezése, rossz előrejelzései okoztak, és gyakorlatilag ezt, hát nyilván több áttételen keresztül, de gyakorlatilag az emberekkel fizetteti meg a világ. Hát akkor nagyot téved?
Nem, ez abszolút így van, és én azt gondolnám, hogy ez nagyon biztató.
Meg közben azt lehet hallani, hogy ugye a legnagyobb bankok próbálják, vagy vissza akarják már fizetni azt a pénzt, amit a kormányoktól kaptak. Tehát úgy tűnik, hogy ők jól vannak.
Ez megfelel a valóságnak, és azt gondolom, hogy az egy igen pozitív gondolat, hogy most már vannak országok, ahol a közvélemény rájött erre, és nem gondolja azt, hogy a társadalom érdeke az, hogy ki segítsen mindenkit, aki jelentős mennyiségű gazdasági vesztességet halmozott föl, legyen az légitársaság, legyen az bank befektetési alap, vagy akármi. Tehát pontosan erről van szó, ezt így értettem én a közgazdasági irodalom számos más szereplőjehez társulva, hogy a korábban meglévő magán vesztességeket most társadalmasították a adófizetői közösségnek a tulajdonába vitték át. Na most ezt kellene abba hagyni, illetve erre kell majd megoldásokat találni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy szükség lenne arra is, hogy némely ilyen nagy cég megbukjon, és ilyen értelemben a piac tisztuljon. szükség lenne arra, hogy hát ezeket a állami pénzeket visszafizessék, legyen erre valami fajta terv, és nem az, hogy majd 10-20 év múlva meg elinflálják, mert hogyha ez nem történik meg, akkor válik valósággá az a veszély, amiről már beszéltem, amire már céloztam, hogy a kormányok fogják azt mondani, hogy hát ez ekkora adósságállománnyal nem lehet létezni, akkor gyerünk a bankópréssel, visszatérjünk a 70-es évek inflációs politikájára, elinfláljuk az állam adósságát, ez jó a politikusoknak és rossz mindenki másnak, hiszen mint tapasztaltuk, hogy a magas inflációhoz stagnáló gazdaság társul, kiszámíthatatlan társadalmi gazdasági viszonyok, magas munkanélküliség, vagyis miközben az állam könnyített magá, megnehezítette az életét mindenki másnak, a háztartásoknak, a vállalkozásoknak, a befektetőknek, megtakarítóknak, mindenki másnak. Ez egy nagyon valós veszély, hogy a politika látván a maga tehetetlenségét, és visszariadva attól, hogy a effektív nagy veszteségeket fölhalmozó nagy cégekre visszahárítsa az ő téves döntéseiknek a terhét, inkább azt mondja, hogy terítsük szét ezt a veszteséget mindenkire, és akkor ugye a magas inflációs, magas adók kettőse alakulhat ki, ami hát a 70-es évek stagflációját létrehozta Nyugat-Európában és a 90-es években Japánban.
Azt lehet tudni, hogy mostanra Magyarország adósságállománya mekkora? Illetve hogyan lehet ezt érzékeltetni, hogy azok a számok, amikről tudni lehet, azok mit jelentenek? Ugye itt már 80% fölötti
számok. Igen, ez az egyetlen lényeges szám, ezt ahhoz lehet mérni, hogy a bokros csomagot megelőzően volt ekkora a Magyarországnak a államadósságai, azt megelőzően a 80-as évek végén, akkor ezt adósságválságnak neveztük, most ugye sokkal nagyobb a gazdasági teljesítményünk és a jövedelmünk, ezért nem válság, de hát azért ez egy jelentős teher, messze meghaladja azt, amit az ország tartósan finanszírozni kép.
Rövidesen az a folytatjuk majd, hogy hogyan lehet ezt az adósságállományt kezelni, illetve hát ez mennyire tartja vissza az országot a jövőben. Az Aréna vendége Csaba László közgazdász egyetemi tanár, akivel rövidesen folytatjuk a beszélgetést.